Hányszor hallottam Poirot-tól, helytelenítem a gyilkosságot. Ez a szabatos kimért mondat mindig megmozgatta a fantáziámat. Franklin folytatta. Ez a különbség köztünk, én nem. Ránéztem, halványan elmosolyodott. Én nem, mondta. Ha úgyis eljön a halál, nem mindegy, hogy előbb vagy utóbb. Olyan kicsi a különbség. Akkor meg mi az ördögnek lett orvos, ha így érez? Kérdeztem felháborodva. Kedves öregem, az orvostudomány nem csak arra való, hogy késleltesse az amúgy is elkerülhetetlen véget. Sokkal több annál. Az életet akarja jobbá tenni. Ha egy egészséges ember meghal, nem számít sokat. Ha egy félkegyelmű hal meg, az egyenesen jó. De ha felfedezzük, mit kell tenni a megfelelő mirigyel, hogy a félkegyelműből normális emberi halandót faragjunk, úgy, hogy helyreállítjuk a pajzsmirigy működését, ez véleményem szerint már számít valamit. Most már több érdeklődéssel figyeltem ezt az embert. Fenntartottam a véleményemet, hogy semmi esetre sem dr. Franklint hivatnám influenza esetén, de elismeréssel kell adóznom őszinteségének és óriási energiájának. Észrevettem, hogy megváltozott a felesége halála óta. Nem viselte a gyász szokásos jeleit. Ellenkezőleg, élénkebbnek tetszett, és nem olyan szórakozottnak. Tele volt tűzzel, életerővel. Judit és maga nem igen hasonlítanak egymásra, ugye? Kérdezte váratlanul, megszakítva gondolataimat. Nem, én is azt hiszem. Olyan, mint az anyja volt? Elgondolkodtam, aztán megráztam a fejemet. Nem. A feleségem vidám, nevetős kedvű asszony volt. Nem vett semmit se komolyan. Azt akarta, hogy én is ilyen legyek, de attól tartok kevés sikerrel. Halványan elmosolyodott. Nem, maga inkább az aggódó apatípus. Judit legalábbis így mondja. Ő se nevet sokat, komoly lány. Túl sokat dolgozik, azt hiszem, az én hibám. Biztosan érdekes a munkája, mondtam félszegen. Igen, úgy 5-6 ember számára. A többi szörnyen unalmasnak tartja, és valószínűleg igazuk is van. Mindegy. Hátravetette a fejét, kifeszítette a vállát, és most hirtelen látszott, hogy Franklin erőteljes, igazi férfi. Most már szabad az út. Úristen, legszívesebben felüvöltenék örömömben. Értesítettek a minisztériumból, az állás még megvan, és nekem szánják. 10 nap múlva indulok. Afrikába? Igen, óriási. Ilyen hamar? Kicsit megdöbbentett a dolog. Rám nézett. Mit ért azon, hogy hamar? Lassan kisimult a homloka. Barbara halálára gondol? Na is, miért hazudnám, hogy nem volt számomra megkönnyebbülés a halála? Úgy látszik, mulattatta az arckifejezésem. Sajnos nincs időm konvencionális szomorkodásra. Szerettem Barbarát, gyönyörű lány volt, feleségül vettem, és aztán egy év alatt kiszerettem belőle. Persze ő is csalódott bennem. Azt hitte, hatni tud rám. Nem tudott. Önző konok szörnyeteg vagyok, mindig azt csinálom, amit én akarok. De miatta utasította vissza az afrikai küldetést, emlékeztettem. Igen, de csak is anyagi okokból. Vállaltam, hogy biztosítom Barbarának azt az életmódot, amihez hozzászokott. Ha elmegyek, vajmi kevés pénzt küldhettem volna neki. De most, őszintén kisfiúsan elmosolyodott, most fene mód boldog vagyok. Felháborodtam. Tudom, hogy sok az olyan férfi, akinek nem szakad meg a szíve a felesége után. Ez köztudott dolog. De ilyen otrombán beszélni róla. Láthatta arckifejezésemet, de nem jött zavarba. Az igazságot ritkán becsülik, mondta. Pedig sok időt és sok mellébeszélést takarít meg. És az sem izgatja, hogy a felesége öngyilkos lett? Kérdeztem csípősen. Gondterhelten válaszolt. Nem igen hiszem, hogy öngyilkos lett volna. Nagyon valószínűtlen. De hát mi történt maga szerint? Hamar kész volt a válaszsal. Nem tudom, és nem is akarom tudni, érti? Rámeredtem. Kemény és hideg volt a tekintete. Nem akarom tudni. Nem, nem érdekel, világos? Igen, világos volt, de nekem valahogy mégse tetszett. Nem tudom már, mikor vettem észre, hogy Stephen Nortonnak valami nyomja a szívét. Nagyon csendesen viselkedett a halott szemle után, s már a temetésnek is vége volt, de ő csak járkált fel alá, tekintetét a földre szögezve, és a homlokát ráncolta. Szokása lett, hogy ujjaival végig szántott rövid őszülő haján, míg végül minden szála az égnek merett, akár a sündisznó tüskéi. Komikus látványt nyújtott, de ő észre sem vette, s ez nagy lelki tusáról árulkodott. Szórakozott válaszokat adott a kérdéseinkre, nagy nehezen rájöttem, hogy aggasztja valamit. Puhatolozva megkérdeztem, hogy talán rossz híreket kapott, mire ő kurta nemmel válaszolt, így hát lezártnak kellett tekintenem a témát. Nem sokkal később észrevettem, hogy a maga zavaros, óvatoskodó módján a véleményemet akarja kikérni valamiről. Mint máskor is, ha komoly ügyről volt szó, dadogva előadott egy történetet, amely valami etikai kérdés körül forgott.
Tudja, Hastings, olyan könnyen kimondjuk mi helytelen, mi a helytelen és mi a helyes. Aztán, ha komolyan kell dönteni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a dolog. Úgy értem, az ember belebotlik valamibe, olyasmibe, amihez semmi köze. Az egész csak véletlen, semmi hasznunk nincs belőle, de lehet, hogy másnak borzasztóan fontos. Érti, mire gondolok?
Nem egészen. Vallottam be. Norton újra összeráncolta a homlokát, keze végig futott sörte haján, s az újra komikusan az égre merett.
Olyan nehéz megmagyarázni. Tegyük fel, hogy beleolvas valakinek a levelébe. Tévedésből bontotta fel, vagy ilyesmi. Egy levélbe, amit másnak írtak, és csak azért kezdte elolvasni, mert azt hitte magának szánták. És mielőtt még rájött volna, elolvasott valamit, amit nem kellett volna. Tudja, előfordul az ilyesmi.
Hogyne, persze.
Nos, úgy értem, mit csináljon ilyenkor az ember?
Elgondolkodtam. Azt hiszem, oda kéne mennie a címzethez, hogy ne haragudjon, tévedésből felbontottam a levelét.
Norton felsóhajtott. Azt mondta, a kérdés nem ilyen egyszerű.
Tudja, kényes dolgok is lehetnek abban a levélben, Hastings.
Már úgy érti a másik fél számára?
Azt hiszem, úgy kéne tenni, mintha bele se olvasott volna, mintha idejében észrevette volna a tévedést.
Igen, mondta pillanatnyi habozás után Norton, de úgy látszott, nem elégíti ki a felelet.
Csak tudnám, mit csináljak, mondta bánatosan.
Mást nem igen tehet, feleltem.
Norton homlokán nem simultak ki a ráncok.
Tudja, Hastings, nem ilyen egyszerű ez. Tegyük fel, hogy amit olvasott, nos, az fontos lehet egy harmadik személynek.
Elvesztettem a türelmemet.
Most már végképp nem értem, mit akar Norton. Az ember nem olvashat bele mások leveleibe, nem igaz?
Nem, persze, hogy nem. Nem úgy értem.
Különben nem is levélről van szó. Azt csak azért mondtam, hogy megpróbáljam megmagyarázni. Természetes, hogy bármit, amit véletlenül meglát, meghal, vagy elolvas, magában tartja az ember, ha csak
mi?
Ha csak nem olyasmiről van szó, amiről beszélni kell, fejezte be lassan Norton.
Egyszerűen feltámadt az érdeklődésem. Norton folytatta.
Nézze, tegyük fel, hogy látott valamit a kulcsjukon.
A kulcsjukról Poirot jutott eszembe. Norton tovább dadogott.
Úgy értem, tisztességes oka volt rá, hogy benézzen a kulcsjukon. Elakadt a kulcs, és maga belenézett, hogy nem került-e oda valami, vagy más elfogadható okból, és álmodni sem merte volna, hogy azt fogja látni, amit látott.
Egy pillanatra elvesztettem bukdácsoló mondatai fonalát, mert valami hirtelen megvilágosodott a fejembe. Eszembe jutott az a bizonyos nap a füves kis dombon, amikor Norton felemelte a távcsövét, hogy szemügyre vegye a pettyes harkályt. Eszembe jutott, mennyire kétségbe esett és megzavarodott. Nem akarta ideadni a távcsövet. Akkor persze rögtön arra gondoltam, hogy amit látott, velem van kapcsolatban. Szóval, hogy Allertont és Juditot látta.
És ha mégsem?
És ha egészen más látott? Akkor csak azért következtettem Allertonra és Juditra, mert ők kötötték le a gondolataimat.
A távcsövén látott valamit? Kérdeztem váratlanul.
Norton megdöbbent, de meg is könnyebbült.
Nos, Hastings, hogy találta ki? Azon a napon történt, mikor maga is, én és Elizabeth Kuhl fenn voltunk a dombon, ugye? Igen. És maga nem akarta, hogy én is lássam. Nem, nem azért. Úgy értem, egyikünknek sem kellett volna látnia. Mi volt az? Norton összeráncolta a homlokát. Hát éppen ez az, hogy elmondjam-e vagy sem, hisz voltak éppen leselkedtem. Olyasmit láttam, amit nem kellett volna. Nem állt szándékomban, csak ugyan a pettyes harkáit figyeltem, remek példány volt. De aztán megláttam azt a valamit. Elhallgatott. Most már nagyon kíváncsi voltam, de tiszteletben kellett tartanom az aggályait. Valami fontos dolog volt? Kérdeztem. Lehet, hisz épp ez az, nem tudom, felelte. Köze van Mrs. Franklin halálához? Kérdeztem. Megrezzent. Furcsa, hogy ezt mondja. Szóval igen. Nem, közvetlenül nem, de elképzelhető. Lassan folytatta. Más fényt vetne bizonyos dolgokra. Lehet, hogy... Ó, az ördög vinni el, mit csináljak? Dilemmába kerültem. Égtem a kíváncsiságtól, de éreztem, hogy Norton nem szívesen mondaná el, mit látott. Meg tudtam érteni. Magam is így lettem volna vele. Kellemetlen dolog értesülést szerezni valamiről oly módon, melyet a világ nem egészen tisztességesnek ítélne. Hirtelen ötletem támadt. Miért nem kér tanácsot Poirot-tól? Poirot-tól? Norton habozni látszott. Hát persze, kérje ki a véleményét. Hát, mondta lassan Norton, nem rossz ötlet, csak persze egy idegen... Zavartan elhallgatott. Tudtam, mire gondol. Nekem is a könyökömön jöttek ki Poirot gúnyoros megjegyzései a tisztességes játékról. Csak azon csodálkoztam, hogy nem szerzett be ő is egy távcsövet. Ha eszébe jut, biztos megtette volna. Nagyra értékelni a bizalmát, biztattam Nortont. És ha nem akarja, nem muszáj megfogadni a tanácsát. Igaza van, mondta, és kisimult a homloka. Tudja, Hastings, azt hiszem, mégis megpróbálom. Magam is meglepődtem, hogy felütötte a fejét Poirot, amikor beszámoltam neki a dologról. Mit mondott, Hastings? A vékony pirítós, amit éppen a szájához emelt, kihullott a kezéből. Előre nyújtotta a nyakát. Ismételje meg gyorsan! Elmondtam még egyszer. Látott valamit a távcsövén? Mormolta gondterhelten Poirot. Valamit, amit magának nem akar elmondani. Hirtelen megragadta a karomat. Másnak nem beszélt a dologról? Nem hiszem, biztos, hogy nem. Legyen óvatos, Hastings. Fontos, hogy senkinek se szóljon róla. Még célzás formájába se. Veszélyes lenne. Veszélyes? Nagyon veszélyes. Poirot arca elkomorodott. Mondja meg neki, Monami, hogy jöjjön fel hozzám ma este. Baráti látogatásra, érti? Senkinek sem szabad sejtenie, hogy oka van a látogatásának. És legyen óvatos, Hastings, nagyon óvatos. Ki volt még ott magukkal? Elizabeth Kuhl. Észrevett valami furcsát Norton viselkedésében? Törtem a fejem. Nem tudom, lehet. Megkérdezzem tőle. Semmit sem kérdezhet, Hastings, semmit az égvilágon. 16. fejezet. Átadtam Nortonnak Poirot üzenetét. Fölmegyek feltétlenül, feltett szándékom. De tudja, Hastings, mégis sajnálom, hogy maga előtt szóba hoztam az ügyet. Apropó, mondtam, másnak nem beszélt róla? Nem, legalábbis. Nem, persze, hogy nem. Biztos ebben? Nem, senkinek sem beszéltem róla. Ne is tegye. Legalábbis, amíg nem beszélt Poirot-val. Először habozott egy kicsit, de aztán szilárdan megígérte. Később még eszembe jutott ez a kis habozás. Felmentem arra a füves kis dombra, ahol aznap voltunk. Valaki már állt ott, Elizabeth Kuhl. Ahogy felfelé tartottam, hátrafordult. Izgatottnak látszik, Hastings kapitány, csak nincs valami baj. Próbáltam megnyugodni. Nem, dehogy is. Csak kifulladtam a kaptatón.
Közömbös hangon hozzátettem. Úgy látom, esni fog. Felnézett az égre.
Igen, én is azt hiszem.
Egy-két percig szótlanul áldogáltunk. Volt valami rokonszenves vonás ebben a nőben. Azóta, hogy elmondta, kicsoda ő valójában, és milyen tragédia roppantotta össze az életét, egyre jobban érdekelt. A boldogtalan emberekben nagyon sok a közös vonás. De hát számára, legalábbis úgy sejtettem, már eljött a második tavasz.
Nem izgatott vagyok, inkább lehangolt.
Rossz híreket kaptam szegény öreg barátomról, mondtam igazi érzéssel.
Mr. Poirotról?
Együttérző érdeklődésére úgy döntöttem, hogy könnyítek a lelkemen. Mikor befejeztem, szeliden azt mondta.
Értem, tehát a vég bármelyik percben bekövetkezhet.
Nem tudtam szólni, csak bólintottam. Egy-két perc múlva azt mondtam.
Ha meghal,
magamra maradok.
Hó, nem, hiszen ott van Judit és a többi gyermeke.
Szétszóródtak a világban, Judit meg. Nos, neki ott van a munkája, nincs szüksége rám.
Azt hiszem, a gyerekeknek csak addig nincs szükségük a szüleikre, amíg bajba nem kerülnek.
Szeretném, ha megérteni, hogy ez így van. Én sokkal magányosabb vagyok, mint maga. Mindkét húgom távol él, az egyik Amerikában, a másik Olaszországban. Kedves Elizabeth, mondtam. A maga élete most kezdődik.
Most? 35 éves koromban?
Az is valami. Bárcsak én volnék 35 éves. Ravaszkásan hozzátettem. Én tudja, nem vagyok egészen vak. Kíváncsian rám nézett, aztán elpirult.
Csak nem hiszi, jó. Stephen Nortonnal egyszerűen csak jó barátok vagyunk. Sok a közös bennünk.
Annál jobb?
Ő egyszerűen csak rendes ember.
Kedvesem, mondtam. Ne higgye el, hogy csak rendes ember. Mi férfiak mások vagyunk, mint maguk. Elizabeth Kuhl hirtelen elfehéredett. Halkan, de szenvedélyesen azt mondta.
Maga kegyetlen és vak. Hogy gondolhatnék házasságra a múltammal? Hisz a nővérem gyilkolt, vagy legalábbis elmebeteg volt. Nem is tudom, melyik a rosszabb.
Erélyesen rászóltam. Miért nem veri már ki a fejéből? Ne feledje, lehet, hogy nem is igaz.
Hogy érti ezt? Hát dehogy nem igaz.
Nem emlékszik, egyszer azt mondta. Nem Maggi volt. Elakadt a lélegzete. Az ember érez néha ilyesmit. Amit az ember érez, az gyakran úgy is van. Rám nézett.
Ezt hogy érti?
A maga apját nem a nővére ölte meg. Szájához kapta a kezét. Rémült, tágra nyílt szeme az enyémbe mélyedt.
Maga őrült. Biztosan őrült. Ki mondta ezt magának?
Nem fontos, mondtam. De így van. Egyszer majd bebizonyítom. Nem messze a háztól Boyd Carringtonba botlottam. Ez az utolsó estém itt, mondta. Holnap elmegyek.
Knettonba?
Igen. Biztosan remekül fogja érezni magát. Gondolja? Remélem. Tudja, Hastings, minden esetre örülök, hogy elmegyek innen.
Hát a koszt elég rossz, és a felszolgálás se valami elsőrangú.
Á, nem erről van szó. Végül is olcsó hely, és az ember alig ha várhat többet az eféle panzióktól. Nem, Hastings, nem ezekre az apró kellemetlenségekre gondolok. A ház nem tetszik nekem. Gonoszság érzik a levegőjében. Furcsa dolgok történnek itt.
A kétségtelen.
Nem tudom, mi az ördög ez. Lehet, hogy az olyan ház, ahol meggyilkolnak valakit, már nem a régi többé. Minden esetre nem tetszik nekem a dolog. Először ott volt az a baleset Mrs. Luttrell-lel. Átkozott túl szerencsétlen ügy. Aztán szegény kis Barbara. Szünet. A legutolsó ember a világon, aki öngyilkos lett volna, ha engem kérdez. Tétováztam.
Hát én nem mondanám, félbeszakított.
De én igen, a pokolba is. Majdnem egész nap együtt voltunk. Jókedvű volt, élvezte a kiruccanást. Csak azért aggódott, hogy John túlhajszolja magát, elront valamit, vagy magán próbálja ki a vacakjait. Tudja, mit gondolok én, Hastings?
Nem.
Az a fickó, a férje a ludas Barbara halálában. Biztosan gyötörte. Én vele mindig jól érezte magát. Franklin nyilván éreztette vele, hogy gátolja a karrierjében. Majd adnék én neki karriert. Ez törte össze. Kérges szívű gazember. Tökéletes nyugalommal közölte velem, hogy Afrikába készül. Azon se csodálkoznék Hastings, ha kiderülne, hogy ő gyilkolta meg Barbarát. Ezt nem gondolja komolyan, mondtam rosszalóan. Nem, persze, hogy nem. De ne feledje, csak azért, mert tudom, hogy ha meggyilkolta volna, nem így intézi a dolgot. Úgy értem, mindenki tudja, hogy azzal a fizosztigminnel kísérletezik, így hát logikus, hogy mást használt volna. De nem én vagyok az egyetlen, akinek gyanús ez a Franklin, Hastings. Olyan valakitől kaptam a tippet, aki igazán tudhatja.
Kitől?
Kérdeztem élesen. Boyd Carrington lehalkította a hangját.
Craven nővértől. Micsoda?
Meg voltam döbbenve.
Psz,
csöndben. Igen, Craven nővér adta ezt az ötletet. Okos lány, tudja, helyén van az esze. Nem szereti Franklint. Soha sem is szerette. Elgondolkodtam. Már-már a nyelvemen volt, hogy Craven nővér leginkább a betegét utálta. Hirtelen arra gondoltam, hogy Craven nővér sok mindent tudhat a Franklin családról. Ma este ő is itt lesz, mondta Boyd Carrington.
Micsoda?
Meglepődtem. Craven nővér rögtön a temetés után elutazott. Átutazóban van két megbízás közt, magyarázta Boyd Carrington.
Értem.
Kissé aggasztott Craven nővér visszatérte, bár nem tudnám megmondani, hogy miért. Van valami oka, tűnődtem, hogy visszajön. Nem szerette Franklint, Boyd Carrington, az imént mondta, hevesen kijelentettem. Craven nővérnek nincs joga rá, hogy célzásokat tegyen Franklinre. Végül is részben az ő vallomása alapján mondták ki az öngyilkosságot. Meg azért, mert Poirot látta Mrs. Franklint, amint egy üveggel a kezében jön ki a laboratóriumból. Boyd Carrington legyintett.
Ugyan?
Üveggel. A nők mindig cipelnek magukkal valami üveget. Kölni, sampon, körömlak, mi egymás? A maga lánya is üveggel szaladgált aznap este. Talán ő is öngyilkos akart lenni? Ha? Ostobaság. Elhallgatott, mert Allerton közeledett. A távolból a melodráma szabályainak megfelelően tompa mennydörgés hallatszott. Eszembe jutott, mint már annyiszor, hogy ebben a drámában bízvást Allertonra osztották a gazfickó szerepét. De hát Barbara Franklin halála estéjén nem tartózkodott a házban, és különben is miféle indítéka lett volna. De is jutott eszembe, X-nek sohasem volt indítéka. Ebből származik helyzeti előnye. Ez egyedül ez volt a bökkenő. De a fátyol bármelyik percben lehullhat. Azt hiszem, ideje leszögeznem, hogy soha egyetlen pillanatra sem hittem, hogy Poirot kudarcot vallhat. Eszembe sem jutott, hogy Poirot és X küzdelméből X kerüljön ki győztesként. Poirot betegsége ellenére meg voltam győződve róla, hogy kettejük közül szükségképpen ő az erősebb. Tudják, nagyon hozzászoktam már Poirot győzelmeihez. A kétejt Poirot ültette el a fejemben. Vacsorázni indultam, de előtte beugrottam hozzá. Már nem emlékszem, miként került rá sor, de egyszer csak ezt a kifejezést használta. Ha valami történik velem. Rögtön és nagy hangon tiltakozni kezdtem. Semmi sem történik, semmi sem történhet.
Ebbie, akkor maga nem hallgatta végig dr. Franklint?
Franklin semmit se tud. Jó néhány évet megél még maga Poirot.
Lehet, barátom, bár igen valószínűtlen. De én most nem általánosságban beszélek. Lehet, hogy hamarosan megharok, de azért nem olyan hamar, ahogy X barátunk szeretné.
Micsoda? Megdöbbenés ült ki az arcomra. Poirot bólintott.
Igen, Hastings, végül is X okos ember, mi több nagyon okos. Rá kell jönnie, hogy elpusztításom, ha csak néhány nappal előzné is meg a természetes halált, felbecsülhetetlen előnyt jelentene a számára.
De akkor... Mi lenne akkor? Kétségbe estem.
Ha a fővezér elesik, Manami, A helyettes veszi át a parancsnokságot, vagyis maga?
De hát hogyan? És semmiről sem tudok.
Arról is gondoskodtam. Ha bármi történik velem, barátom, ebben... Megveregette a lezárt irattáskát. Mindent megtalál, amint látja, számoltam a véletlenekkel.
Mi szükség van erre a ravaszkodásra? Mondja el most.
Nem, barátom. Az a tény, hogy maga nem tudja, amit én tudok, még roppant értékes tártalék lehet.
Érthető és világos beszámolót hagy nekem hátra?
Dehogy is. X megkaparintaná.
Hát akkor micsodát?
Jelzéseket, utalásokat. X-nek nem mondanak semmit, nekem elhiheti, de magát el fogják vezetni az igazsághoz.
Nem vagyok benne biztos. Miért kínos Poirot? Mindig megnehezíti a dolgomat, mindig is ilyen volt.
Ez a mániám? Ezt akarja mondani? Lehet. Aludjon csak nyugodtan, a jelzéseim el fogják vezetni az igazsághoz.
Hallgatott egy kicsit, majd azt mondta.
Lehet, hogy akkor azt kívánja majd, bár ne vezették volna el. Lehet, hogy a legszívesebben azt mondaná, eresszék le a függönyt.
Hangja nyomán újra feltámadt bennem a rettegés, mely egyszer-kétszer azelőtt is elfogott. Mintha rejtőzne valahol valami, amit nem akarok meglátni. Nem akarok tudomásul venni. Valami, amit a lelkem mélyén már tudok is. Elhessegettem magamtól a látomást, és lementem vacsorázni. 17. fejezet. A vacsorát meglehetősen vidám hangulatban költöttük el, Mrs. Luttrell is lejött, és megcsillogtatta a ragyogó ír jókedvét. Franklin virgoncabb és elevenebb volt, mint bármikor. Craven nővét először láttam civilben. Most, hogy szakmai tartózkodását feladta, egészen bájos, fiatal nővé alakult át. Vacsora után Mrs. Luttrell bridge-et ajánlott, de aztán mégis valami társas játékba kezdtünk. 9:30 felé Norton kijelentette, hogy felmegy Poirothoz.
Nem rossz ötlet, mondta Boyd Carrington. Sajnálom, hogy annyit betegeskedik mostanában. Megyek én is.
Gyorsan kellett cselekednem.
Nézze, mondtam. Ne haragudjon, de tudja, fárasztó lenne egyszerre több emberrel beszélgetnie.
Norton vette a lapot és közbevágott.
Ígértem neki egy könyvet a madarakról.
Rendben. Maga még visszajön, Hastings?
Kérdezte Boyd Carrington.
Igen.
Felmentem Nortonnal, Poirot várt ránk. Váltottunk egy-két szót, aztán lejöttem, römizni kezdtünk. Azt hiszem, Boyd Carrington zokon vette a többiek gondtalan jókedvét, talán úgy gondolta, túlontúl hamar elfelejtették a tragédiát. Szórakozott volt, nem érdekelte, hogy mit csinál, végül kimentette magát a játék alól. Oda ment az ablakhoz, kinyitotta, távolról hallani lehetett az égzengést, vihar készülődött, de még nem ért ide. Becsukta az ablakot, visszajött, néhány pillanatig a játékot figyelte, aztán kiment a szobából. 10:45-kor én is felmentem, nem néztem be Poirothoz, lehet, hogy alszik. Különben sem akartam Stillesre meg a problémáinkra gondolni, aludni akartam, aludni és felejteni. Már-már elszundítottam, de valami zaj felébresztett. Arra gondoltam, hát ha kopogtak. Kiszóltam, hogy szabad, de nem jött válasz, így hát felgyújtottam a villanyt és kinéztem a folyosóra. Norton éppen a szobája felé ballagott a fürdőszobából. Visszataszítóan harsány színű, kockás hálóköntös volt rajta, a haja az égnek állt, mint rendesen. Belépett a szobába, behúzta az ajtót, és hallottam, ahogy ráfordítja a kulcsot. Kint tompán dörgött az ég, közeledett a vihar. Visszafeküdtem, de az árban megforduló kulcs zaja kellemetlen érzéseket keltett bennem. Baljóstatónak tűnt. Minden este bezárja az ajtaját. Vagy Poirot figyelmeztette? Hirtelen nyugtalanság fogott el, mert eszembe jutott, milyen titokzatos módon kelt lába Poirot kulcsának. Feküdtem az ágyban, a nyugtalanságom egyre nőtt, s a vihar csak még jobban felborzolta az idegeimet. Felkeltem, kulcsra zártam az ajtót, aztán elaludtam. Reggeli előtt benéztem Poirothoz. Még ágyban volt. Újra szíven ütött, hogy milyen rosszul néz ki. A kimerültség mély barázdákat vésett az arcára. Hogy van, öreg fiú? Türelmesen rám mosolygott. Vagyok, barátom, még vagyok. Nincsenek fájdalmai?
Nincsenek, csak fáradt vagyok. Nagyon fáradt.
Bólintottam. Mi volt tegnap este? Elmondta Norton, hogy mit látott azon a bizonyos napon?
Elmondta, igen.
Nos, mit? Poirot hosszú, gondterhelt pillantást vetett rám, mielőtt válaszolt.
Én nem tudom, jól teszem-e.
Nem Juditot és Allertont. Mondtam, hogy félreérti. Magának egyéb gondolata sincs?
Sajnálom, mondtam megszégyenülten. Folytassa.
Majd holnap elmondom, sok gondolkodni valóm van még.
Lendít valamit az ügyünkön? Poirot bólintott, lehúnyta a szemét, és visszadőlt párnáira.
Az ügynek vége, igen, vége. Már csak egy-két apró részlet van hátra. Menjen reggelizni, barátom, és küldje be Curtist.
Szóltam az inasnak, és lementem. Beszélni akartam Nortonnal. Furta az oldalamat a kíváncsiság, mit mondhatott Poirotnak. A lelkem mélyén azért nem voltam elégedett. Megdöbbentett, hogy Poirot nem örül a sikernek. Mi végre ez a folytonos titkolózás? Miért megmagyarázhatatlan mélabú? Mi itt az igazság? Norton nem jött le reggelizni. Később kisétáltam a kertbe, a vihar után friss, hűvös lett a levegő. Jó tartós zápor lehetett az éjjel. Boyd Carrington kint volt a pázsiton, megörültem neki, nagyon szerettem volna kitárni előtte a szívemet. Mindig is szerettem volna. De most különösen nagy volt a kísértés. Poirot képtelen rá, hogy egymaga vívja meg a harcot. Boyd Carrington olyan életerősnek, olyan magabiztosnak látszott, hogy engem is elöntött valami melegség, és egészen megjött az önbizalmam.
Későn kelt ma,
szólt oda. Bólintottam.
Sokáig aludtam.
Volt egy kis égzengés az éjjel, hallotta?
Eszembe jutott, hogy szinte éreztem is, mint mosódik össze bennem az álom és a mennydörgés.
Tegnap este nem voltam éppen jó bőrben, mondta Boyd Carrington. De most már kutya bajom.
Széttárt a karját, és ásított egy hatalmasat.
Hol van Norton? Kérdeztem.
Talán fel se kelt még, lusta disznaja.
Egyszerre emeltük fel a tekintetünket. Norton ablaka épp felettünk volt.
Furcsa érzésem támadt, a homlokzat minden ablaka nyitva volt, csak Nortoné nem.
Fura, gondolja, hogy elfelejtettek szólni neki? Kérdeztem.
Különös, remélem nem beteg. Gyerünk, nézzünk be hozzá.
Felmentünk. A szobalányt a folyosón találtuk. Közölte, hogy bekopogott, de Mr. Norton nem felelt. Aztán kopogtatott még néhányszor, de úgy látszik, azt sem hallotta meg. Az ajtaja be van zárva.
Szörnyű sejtésem támadt. Dörömbölni kezdtem, és közben kiabáltam. Norton, Norton, ébredjen fel! És aztán újra növekvő nyugtalansággal. Ébredjen fel!
Mikor már nyilvánvaló volt, hogy nem kapunk választ, elmentünk Luttrell ezredesért. Szürkés kék szeme egyre nagyobb nyugtalansággal szegeződött ránk, bizonytalanul rángatta a bajszát. Mrs. Luttrell a gyors döntések híve nem sokat teketóriázott.
Be kell törni az ajtót, más nem tehetnek.
Életemben immár másodszor lettem szemtanúja, hogy Steelesben betörtek egy ajtót, és az ajtó mögött ugyanazt találtuk, mint akkor első ízben, erőszakos halált. Norton hálóköntösben feküdt az ágyán, a kulcs ott volt a zsebében. Keze apró pisztolyt szorongatott, játékszer volt csupán, de elvégezte, amit kellett. Norton homlokán, annak is a kellős közepén, kis kerek lyuk tátongott. Sehogy se jutott eszembe, mire emlékeztet, valami régi fáradt voltam. Ahogy beléptem, Poirot az arcomra pillantott.
Mi történt, Norton?
kérdezte rögtön.
Meghalt.
Hogyan? Mikor?
Röviden előadta.
Fáradtan fejeztem be. Azt mondják, öngyilkosság. Mit is mondhatnának? Az ajtaja be volt zárva, a spaletta be volt húzva. A kulcsot megtaláltuk a zsebében.
Ja, igen. A saját szememmel láttam, hogy bemegy, és kulcsra zárja az ajtót.
Megállátta, Hastings?
Igen, tegnap este.
Elmagyaráztam. Biztos bennél, hogy Nortont látta?
Persze, hogy biztos. Azt a ronda hálóköntöst ezer közül is megismerném.
Poirot egy pillanat alatt visszavedlett régi énjévé.
Itt egy embert kell felismerni, nem hálóköntöst.
Ma foi,
bárki viselhet hálóköntöst.
Igaz, mondtam lassan.
Igaz, hogy nem láttam az arcát. De a haj az az övé volt, és a bicegés...
Bicegni akárki tud, mondja.
Megdöbbentem. Poirot, csak nem azt akarja bemesélni, hogy nem Nortont láttam?
Semmit se akarok bemesélni, csak idegesített tudománytalan okoskodása. Nem, egy percig sem akarnám bemesélni, hogy nem Nortont látta. Nem is lehetett más, hiszen itt minden férfi magas termetű, jóval magasabb, mint ő. És Anfel, a magasságot nem lehet átszázni, nem? Norton 165 centi lehetett. Tudom, nem, olyan ez, mint valami varázslat, nem? Bemegy a szobájába, bezárja az ajtót, a kulcsot zsebre teszi, és másnap holtan találják pisztolyjal a kezében, s a kulcs még mindig benne van a zsebben.
Szóval nem hiszi, hogy öngyilkos lett?
Poirot a fejét rázta.
Nem, mondta. Norton nem lett öngyilkos, megölték.
Kábultan botorkáltam le a lépcsőn. Olyan hihetetlen volt az egész, hogy érthető, ha nem láttam rögtön, mi lesz a következő lépés. Elkábultam, nem működött az agyam. Pedig olyan világos volt. Nortont megölték.
Miért?
Hogy ne mondhassa el, mit látott, legalábbis így gondoltam. De valakinek már átadta a titkát. És ez az ember is veszélyben forog. Veszélyben forog, ráadásul maga tehetetlen. Tudhattam volna, érezhettem volna. Cserami, így búcsúzott tőlem, mikor kiléptem a szobájából. Ezek voltak az utolsó szavai, mert amikor Curtis bement a gazdájához, már holtan találta. 18. fejezet. Nem akarok erről írni. S ha csak lehet, minél kevesebbet gondolok rá. Hercule Poirot meghalt, és vele halt jó szerint Arthur Hastings is. Csak a nyers tényeket írom le minden cifrázás nélkül, ennyi, amit megtehetek. Azt mondják, rettenetes halállal halt meg, vagyis szívroham vitt el. Franklin szerint erre is lehetett számítani. Kétségtelen, hogy a Norton halálán érzett megrázkuttatás idézte elő. Az amilnitrát ampullák véletlenül épp nem voltak ott az ágya fejénél. Valóban véletlenül? Vagy szándékosan tüntette el őket valaki? Nem, ennél azért több lehet a dologban. X nem számíthatott véletlen szívrohamra. Ugyanis én nem hiszem, hogy Poirot természetes halállal halt meg. Megölték, mint Nortont és Barbara Franklint. És én nem tudom, hogy miért ölték meg őket, és nem tudom, hogy ki volt a tettes. A halottként megállapította, hogy Norton öngyilkos lett. Kétely csupán a rendőrorvos részéről merült fel, aki szokatlannak találta, hogy valaki, aki öngyilkos akar lenni, pontosan a homloka közepére illeszti a pisztolyt. De hát a gyanúnak ez csak halvány árnyéka volt. Minden olyan egyszerűnek látszott, az ajtó belülről zárva, a kulcs a halott zsebében, az ablakok csukva, a kezében ott a pisztoly. Norton gyakorta panaszkodott fejfájásra, meg aztán volt néhány befektetése is, amelyekkel kudarcot vallott. Elég sovány ok az öngyilkosságra, de ez is valami. A pisztoly a sajátja lehetett. Mióta Stilesben volt, a szobalány kétszer is látta az öltöző asztalán heverni. Summa summarum, ez minden. Újabb gyilkosság, remekül megrendezve, egyetlen megoldás lehetőséggel, mint mindig. Poirot X párbajban, X győzött. Rajtam a sor.
Felmentem Poirot szobájába, és előkerítettem az irattáskát. Tudtam, hogy engem bízott meg a végrendelet végrehajtásával, tehát törvényesen jártam el. A kulcsot a nyakában hordta. Szobámba élve felnyitottam a táskát. Megremegtem. Az X ügy dossziéi eltűntek. Néhány nappal azelőtt, mikor Poirot kinyitotta a táskát, még ott voltak. Ez is azt bizonyítja, ha egyáltalán szükségem volna bizonyítékra, hogy X nem tétlenkedett. Vagy Poirot semmisítette meg az iratokat, ami valószínűtlen, vagy X. 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 Átkozott ördögi X. Azért volt valami a táskában. Eszembe jutott Poirot ígérete, hogy jelzéseket hagy hátra, melyekből X semmit sem fog megérteni. Ezek volnának a jelzések? Egy Shakespeare darab, olcsó kiadású Otelló, a másik St. John's Irving műve, a John Ferguson. A harmadik felvonásnál egy könyvjelzőt találtam. Értetlenül forgattam a két könyvet. A kezemben volt a megoldás, és nem tudtam, mit kezdeni vele. Mihez fogjak? Csak arra gondolhattam, hogy valami rejtjel lehet bennük, rejtjel, mely a két színdarab szavaiból áll össze. De ha így is van, hogy fogjak hozzá? Sehol se találtam aláhúzott szavakat, leveleket,